Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek köszöntötte az idén ballagó diákokat. A szülőknek köszönetet mondott, hogy bizalommal fordultak a katolikus egyházhoz, amikor az Egri Főegyház megye iskolájára bízták gyermekük tanítását, nevelését. Majd az idei tanév mottóját idézte, Krisztus a jövőnk, amellyel bizonytalan korunkban Jézus Krisztus segítségét kérjük és reméljük, mert őt szeretnénk követni életünk örömteli és nehéz helyzeteiben. Majd a ballagó diákokra, hozzátartozóikra és nevelőikre Isten áldását és a magyarok nagyasszonya oltalmát kérte a főpásztor. Esztergomban zárult az országos engesztelő Mindszenti zarándoklat május 4-én, ahol Erdő Péter bíboros prímás mutatott be ünnepi szentmisét a herceg prímás földi maradványait őrző bazilikában. Vele koncelebráltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelenlévő tagjai és a paptársak is. A szentbeszédet Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök mondta. A segédpüspök úgy fogalmazott, Mindszentit valami vitte előre, vitte egészen a világ végére is az üzenet, a szeretet Isten és embertárs, az odaadás keresztény hite és magyarsága iránt nem változott. A zarándoklatok igazi kincse is az, hogy felismerjük, hogy miközben osztozunk egymással, Jézus is velünk van, aki együtt lép Mindszenti atyával, bizonyára megszereti őt és igazán közel kerül hozzá. Fogalmazott a Mindszenti József tiszteletére szervezett engesztelő zarándoklat záró szentmiséjén. Méltatta az ortodox egyház és más keresztény felekezetek társadalmi szerepét Vlagyimir Putyin orosz elnök az ortodox húsvét alkalmából a Kreml honlapján közzétett üdvözlő táviratában. Fontos kiemelni az orosz ortodox egyház és más keresztény felekezetek kreatív és gyümölcsöző munkáját, amelynek célja gazdag történelmi, kulturális és szellemi örökségünk megőrzése, a család intézményének megerősítése, a fiatalok nevelése, valamint az olyan maradandó értékek és erkölcsi irányelvek megerősítése a társadalomban, mint a felebaráti szeretet, az irgalom és az együttérzés, fogalmazott. Az összetartó nemzetekre a békesség jellemző, a békétlenség háborús fenyegetést szül, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Veszprém vármegyei Bakony Szűcsön. Soltész Miklós a település múltját feldolgozó Szülőföldünk Bakony Szűcs című könyv bemutatója alkalmából rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta, óriási jelentősége van annak, hogy a bakonyszűcsiek közössége felvállalja az értékeit, emellett fájdalmas múltját is, azt, hogy a II. Világháború után pusztítást, elüzetést élt át a német kisebbség. A mi feladatunk az, hogy segítsük a magyarországi németeket és a többi nemzetiséget is abban, hogy az őket ért traumát fel tudják dolgozni, mondta a politikus. A kormány minden nap azon dolgozik, hogy a családok élete kiszámítható legyen, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten. Hornung Ágnes kiemelte, a kormány olyan rendszert épített ki, amely minden életszakaszban segíti a családokat és azokat, akik gyermeket vállalnak. A közösségi sport kiemelt szerepet játszik a sportirányításban. A cél az, hogy minél többen vegyenek részt a tömegsportban, jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára Balatonfüreden, az Ultra Balaton megnyitóján. Schmidt Ádám elmondta, hogy a 18. Ultra Balaton, ahol 25 ezer résztvevő áll rajthoz, közösséget épít, egyben életre szóló élményt jelent a sportolóknak. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk a fátyol, illetve gomoly felhők mellett. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között várható. Estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Lupis Gergely bioméhészt és párját Balla Barbarát nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt, bár bioméhészként mutattalak be, és kérem nézzék el nekünk a kedves hallgatók, hogy tegező formában beszélgetünk, hiszen egy fiatal párral ülök szemben. A méhészetről is beszélünk, de először kezdjük a kutyatenyésztéssel, egészen pontosan a francia bulldog kutyák tenyésztésével, mert hogy itt indult a ti kapcsolatotok, bármint az ismerkedés mellett, de a szakmai kapcsolat a kutyatenyésztésben keresendő?
Igen, üdvözlöm én is a kedves rádióhallgatókat. A kutyatenyésztést az 13 évvel ezelőtt kezdtük el, két francia bulldoggal, most jelenleg körülbelül 20-an vannak, és a méhészkedés pedig 2015-ben. Nekem szüleim méhészkedtek a 80-as, 90-es évek elejéig, aztán onnan a távoli emlékeimből maradt meg a méheknek, meg az illatoknak a szeretete, és mindig is ezt szerettem volna kezdeni, és a fiatal gazda pályázat adott erre nekem lehetőséget, hogy megvegyem az első méh családjaimat. A kapcsolatok régről megmaradtak a szüleim révén, így találtam magamnak mentorokat is, akik mindenben tudtak segíteni az elején, aztán elvégeztem a méhész tanfolyamot is, így van róla végzettségem.
Pácinban találkoztunk, ez is fontos információ, hiszen a méhészetnek ez egy nagyon jó terület, mondhatjuk úgy, hogy egy jó környezet egy méhésznek?
Igen, bioméhészkedés ez tökéletes helyszín, ugyanis a méhek egy 300 hektáros erdő szélén vannak, ami Natura 2000-es terület, így teljesen érintetlen, és egész évben megtalálhatóak rajta a méheknek szükséges virágok, illetve nektárlelőhelyek.
Mit jelent ez a bioméhész kifejezés? Mire utal?
A legtöbb méhész nem szereti ezt a kifejezést, ugyanis ők is megkérdezik, hogy mitől bio egy bioméhész. A legegyszerűbb válasz arra, hogy nekem van biominősítésem, tehát papírom róla. Kicsit bővebben belemenve nem található meg a kaptárban semmilyen, vagy nem engedett meg semmilyen vegyszer használata a méhek kezelésénél. Gyakorlatilag egy ellenőrzésnél mind a mézben, mind a viaszban a megengedett határérték az nulla, tehát teljesen vegyszermentes.
Tehát a bio az úgy valósul meg itt a méhészet területén, hogy ugye minél tisztább területre kell vándorolni a méhekkel, minél távolabb például a közutaktól, és minél jobban olyan környezetben elhelyezni a méheket, ami a legtermészetesebb. Tehát mindig a legtermészetesebb dolgokra kell törekedni, ugye nem használhatunk vegyszereket, tehát lényegében ami kijön a kaptárból, az úgy kerül az üvegbe. Így is meg lehet fogalmazni, tehát nagyon tiszta.
Ez tehát a bioméhészet, és annak idején hány méh családdal kezdted, és jelenleg most hány méh családod van?
Igen, annak idején 40 méh családdal kezdtem, a legtöbb, ami volt, az 130, most jelenleg 80 méh családdal dolgozunk.
Milyen méhek ezek? Mit lehet róluk tudnunk? A szokványos, hagyományos méhek?
Igen, szokványos, hagyományos, krajnai, a hivatalos Kárpát-medencei méhecske, igazából másféle méhfajta tartása nem megengedett Magyarországon, tehát krajnai féle méhecske, amit megpróbálunk ugye szelekció útján nemesíteni különböző tulajdonságokra, például a szilítség, vagy a jó hordóképesség, vagy pedig a jó telelő, vagy takarítóhajlam.
És jelenleg hol találhatóak most ezek a méh családok? Konténeres, ahogy említetted, igen, és ezt hogyan kell elképzelni a laikus hallgatónak?
Tehát jelenleg konténerbe találhatóak a méhek, 40 család per konténer, két emelet magasan, tehát 20 az egyik oldalon, 20 a másik oldalon, és akkor kettő darab egymás felett. És akkor ezekkel vándorlunk, igazából ez a vándorlást könnyíti meg, nem kell pakolni, igazából csak egy traktor vagy egy teherautó után kell kötni, és lehet velük menni.
Vándoroltok honnan, hova? Időszaka válogatja, ugye most a tavaszi időszakban beszélgetünk, jelenleg igen. Most hol vannak, és mik a következő állomások?
Igen, jelenleg itthon tartózkodnak Pácinba, mi nem vándorolunk sokat, a nyírségbe szoktunk Akácra vándorolni, valamint Akác után gyalog Akácra, vagy pedig Hásra. És igazából nekünk ennyi az éves vándorlás. Vannak méhészek, akik egész tavasztól őszig vándorolnak az ország különböző területeire, de mivel nekünk van a méhészkedés mellett másféle elfoglaltságunk is, így időnk nem engedi meg ezt az életmódot.
Ha már megemlítettük a másféle elfoglaltságot, akkor beszélnünk kell a kutyatenyésztésről is. Ugye így kezdtük. Francia buldog. Hát miért éppen francia buldog?
Hát ennek egy nagyon kis vicces háttere van, megmondom őszintén, hogy akkor még Angliában éltünk, és lett Angliában magyar tévécsatornánk, és ezen felbuzdulva nagyon szerettük nézni a magyar műsorokat, és egyszer csak megláttunk egy olyan reklámot, amiben kettő francia buldog hasalt a földön, és én megmondom őszintén, hogy még soha nem láttam olyat, hogy hátra nyújtja a kutya a lábát, és nekik ez a jellegzetes békafekvés, és beleszerettünk abban a pillanatban. És onnantól kezdve egy ilyen kis közös dédelgetett álmunk volt, hogy mindenféleképpen szeretnénk egy francia buldogot, akár ott Angliában, vagy ha majd hazajövünk akkor. És nem telt el sok idő, én megkaptam tőle az első francia buldogot, és ott kezdődött az egész dolog, hogy elkezdtünk foglalkozni azzal a gondolattal, hogy hát nekünk nem is elég egy francia buldog, nekünk több kell, és van is egyébként egy ilyen mondás francia buldogos körben, hogy egy frenchiből soha nem elég, és megvettük a második kutyusunkat, és akkor kezdtünk komolyabban azzal foglalkozni, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk tenyészteni. És így indult az egész történet.
Hány évvel ezelőtt is?
Hát már lassan 14 éve. Lassan 14 éve, és azért ezt megelőzte felkészülési időszak, tehát nem úgy történt, hogy egyből beleugrottunk, nyilván tájékozódtunk, hogy mivel jár ez a dolog, és hogy hogy induljunk neki, tehát nagyon megfontoltan próbáltunk ennek nekivágni, és hál' Istennek sikerült is megvalósítani.
Milyen kutyák ezek a francia buldogok? Na jó, akik most hallgatják ezt a beszélgetést, rákeresnek az interneten, és megnézik, hogy hogyan néznek ki, de mindemellett, hogy mindezen túl, mik a jellemzőik, mik a tulajdonságaik?
A köztudatban az van egyébként, hogy a francia buldog egy nagyon lusta, aluszékony fajta, de egyébként ezt én mindig megcáfolom, nagyon-nagyon aktívak, és nagyon pörgősek, nagyon emberközpontúak, nagyon ragaszkodnak, nagyon igénylik a törődést, fantasztikus természetük van és jellemük. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy olyanok, mint a gyerekek. Nagyon aranyosak.
Kiknek ajánlható elsősorban az ő tenyésztésük, vagy nem csak a tenyésztésük, hanem a tartásuk?
Igazából egy elég problémás fajta.
Miért?
Nagyon sok olyan alapvető problémával rendelkeznek, ami a fajtából adódik, tehát gondolok arra, hogy ugye nagyon rövid a testük, a lábuk, vannak légzési problémáik, hajlamosak a bőr problémákra, és ugye mindig elmondom a potenciális gazdiknak, hogy gondolják meg azt, hogy mennyire pér bele egy buldog az ő életükbe, tehát egy az, hogy nagyon igénylik a társaságot, tehát ők nem azok a kutyusok, akiket 8-9-10 órára egyedül lehet hagyni, illetve bármilyen egészségügyi probléma is felléphet bármikor. Annak ellenére, hogyha egészséges egy buldog, az nem azt jelenti, hogy az mindig is úgy lesz, tehát ők ahogy öregednek, bármi kijöhet rajtuk, még úgy is, hogy tudjuk, hogy egészséges, de tényleg bármikor bármi előfordulhat.
Thank you.
Bioméhésszel beszélgetek a francia boldog kutyatenyésztésről. Találkozik a két érdekes szakterület, nem véletlenül, mert hogy hogyan is kapcsolódik össze ez a két érdeklődési szakterület a ti életetekben?
Igen. Ugye, ahogy Barbara is említette, eléggé hajlamosak a francia boldogok a bőr problémára, sajnos mi is szembesültünk vele, és nem volt a piacon igazából olyan termék, amivel mi meglettünk volna elégedve ezeknek a kezelésére, így hát gondoltunk egyet, és kitaláltuk, hogy majd mi csinálunk magunknak megfelelőt. El is kezdtük itthon a kísérletezgetést, aztán egy idő után rájöttünk, hogy ez profi szakember segítsége nélkül azért mégse fog menni, így megkerestünk egy kozmetikai vegyészt, akinek mopszai vannak, ami gyakorlatilag hasonló, mint a francia boldog, úgyhogy bele tudta magát élni a helyzetünkbe, és nagy elánnal vetette bele magát a munkába, a megsegítésünkre, és így jöttek sorban a különböző termékek. A különböző bőr problémákra, samponok, mancsáztatósok, krémek.
Mert hogy adottak voltak ezek a problémák, és mindenképpen megoldást szerettetek volna találni.
Igen.
Na de hogyan? Kikísérleteztétek a saját kutyáitokon?
Igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye alapjában véve a természetesség jellemez minket is. Tehát tudtuk, hogy mindenféleképpen egy természetes útvonalat szeretnénk követni, illetve megspékeltük azzal, hogy nem elégedtünk meg az, hogy természetes. Nagyon fontos volt nekünk, ugyanúgy, mint a bioméhészetben, hogy bio alapanyagokkal dolgozunk. Tehát ez a termékcsalád, én úgy mondanám, hogy biointenzív, 100% természetes, hipoallergén termékcsalád, és olyan alapanyagokat használunk fel, melyek nagyon magas minőségűek, és mindentől mentesek, tehát tényleg úgy alkottuk meg és fejlesztettük ki, hogy a legeslegjobbat nyújtsuk a kedvenceinknek, illetve az összes kutyának, cicának, akik szeretnének ebből úgymond profitálni, részesülni.
Mert hogy a termékcsaládnak fontos alapanyaga, egyik fontos alapanyaga a méz?
Nem feltétlenül a méz, de az összes termékünkben van valamilyen méhészeti dolog. Gondolok itt igen a mézre is, a propoliszra, vagy a méviaszra. Fejlesztés alatt vannak különböző belsőleges termékek is, vagy dolgok is, amikbe ugyanúgy benne lesznek ezek a méhészeti termékek.
A termékcsalád neve egészen pontosan mi, és mit lehet róla tudnunk? Valamint hát milyen részei léteznek?
Tehát azt tudni kell, hogy ez egy gyógyhatású termékcsalád, Vizopet termékcsalád, és ezen belül van például nózgló orrápoló balzsam, Paukure mancsápoló balzsam, van akácmézes samponunk, van egy vetkrém gyógyhatású kenőcsünk, ami kifejezetten gombás fertőzések kiegészítő kezelésére szolgál, illetve allergiás tünetek enyhítésében segít, van egy sepp kenőcsünk, a proszkin kenőcs, van egy mancsáztató fürdősunk, melyekkel az allergéneket lehet nagyon szépen eltávolítani a mancsokról, van egy fültisztító gélünk, van egy redőtisztító tonikunk. Ugye elsősorban mindig olyan probléma megoldó termékeket próbálunk készíteni, amelyek ugye a buldogokra jellemző bőr problémák, aztán természetesen figyelembe vesszük azt is, hogy a többi kutyusnak és cicának is jó legyen a termék.
Mert hogy ez egy varázs gondolat, vagy varázs mondat, hogy nem csak a francia buldogoknak kitűnő termékek ezek, hanem akár más fajta kutyáknak és macskáknak is.
Igen, olyan alapanyagokat használunk, amit bármilyen cicának és kutyusnak lehet használni, sőt egyébként rengetegen lovakon használják, nyulaknak is vették már például, akár alpakát is kezeltek már vele, tehát nagyon sokan használják a termékeket. Egyébként nem titok, hogy a családban és a baráti körben mi saját magunkon is használjuk a termékeket, hiszen nagyon tiszta és magas minőségű alapanyagokból készülnek, tehát bármilyen sérülés ér minket, vagy bármilyen kiütés van rajtunk, akkor mi ezt előszeretettel használjuk, és tökéletesen segítenek mindig a termékek.
És ezt ti fejlesztettétek ki, ha jól veszem ki a szavaitokból, valamint a szakember, a kozmetikai vegyész.
Ez igazából úgy szokott történni, hogy én mindig megálmodom a következő terméket, imádok ezzel foglalkozni, és amikor már megszületik a fejemben, én felvázolom magamnak, hogy mit szeretnék bele, és természetesen a szakmai részét, azt a kozmetikai vegyészünk nyújtja hozzá, tehát ő átnézi az én javaslatomat, és természetesen hozzáteszi a tudását, és úgy születik meg az igazi receptúra.
Megszületik a receptúra, ki kell próbálni, na de hát, hogy ez sok állaton segítsen, fontos, hogy valóban bebizonyosodjon, hogy jó az, amit te kitaláltál, vagy amit ti kitaláltatok. Milyen hosszú az átfutási folyamat?
Igazából ez úgy szokott történni, hogyha megvan a fejemben egy termék, én azt felvázolom, és ha megvan a receptúra, akkor mi abból kapunk mintát, és mi mindig először saját magunkon teszteljük a terméket. Egyébként nem kell tőle félni, tehát amikor mi magunkon kipróbáljuk, és látom, hogy semmiféle dolog nem történik, akkor már nyugodtan rákenem a kutyusra is, ugye rajtuk is kipróbáljuk, tehát alapból tudom, hogy semmi nem történhet, hiszen nagyon jó alapanyagokkal dolgozunk, de először mindig magunkon nézzük meg, hogy milyen hatást érzünk, mit látunk, hogy esetleg van rajtam egy seb, bekenem, és aztán a kutyusokon is kipróbáljuk. És igazából mindig arra kérem a kozmetikai vegyészt, hogy a lehető legjobb formációt készítsük el, hiszen hogyha a buldogokból indulok ki, ugye mivel problémás fajta, és hogyha a buldogoknál segít, akkor biztos, hogy minden más fajtánál fog segíteni, mert tényleg elég problémásak a buldogok, és hogyha mondjuk egy bőrgyulladáson látom, hogy segít, akkor valószínű, hogy a többi kutyusnál is fog, ugye.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak azt a kulisszatitkot, hogy a tehetsz még többet, nem még többet, hanem még többet honlapon találtam rátok, és nem utolsó sorban itt veled kapcsolatban megemlítették, és megemlítésre került az az alapanyag is, amely méhészeti alapanyag, te majd te kisegítesz, hogyha nem helyesen fogalmazok, tehát amely méhészeti alapanyag egészen pontosan a méh kenyér. Ez mit is jelent? És miért kötődik ez a kifejezés, vagy ez az alapanyaga te a ti nevetekhez?
Igazából Magyarországon nagyon kevesen, talán senki, vagy pedig csak saját használatra szoktak a méhészek gyűjteni, ugyanis a méhkenyér az a méhecskék által összegyűjtött virágpor elraktározása után erjedéses úton keletkező szuper étel. Tehát ezt, ahogy a kis sejtecskékbe beletömködik a virágport, ők azt lefedik egy vékony mézréteggel, és utána kaptárhőmérsékleten azon a 30-35 fokon egy pár hét alatt átmegy egy tejsavas erjedésen. Ezáltal megváltozik a szerkezete, és felszabadulnak olyan aminósavak, amik az ember számára nélkülözhetetlenek. Ez az egyetlen anyag a világon, amiben megtalálható az összes olyan aminósav, ami az embernek létszükséglete. És ezt ugye nagyon nehéz kinyerni ezekből a sejtekből ugyanis. Tehát ha ki akarjuk szedni, meg kell semmisíteni a keretet hozzá, vagy a lépet. Nagyon babrás munka, nagyon keveset lehet egyébként így kinyerni, főleg, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy az a méhkenyér az elég érett már, vagy pedig még erjedés alatt van, vagy pedig csak virágpor van benne, tehát elég babrás munka. Vannak erre kitalált technológiák, sikerült hozzá nekem eszközöket beszerezni külföldről, ha jól tudom, vagyis én nem ismerek egyébként mást, aki ilyenekkel dolgozna, ezzel kontrollált körülmények között tudjuk előállítani, de igazából itt se olyan egyszerű azért ennek az előállítása, mi is jelenleg csak magunknak gyártunk, valamint a szűk családi körnek.
Apropó, ha már külföld, akkor hol kerülnek valóban gyártásra ezek a termékek, és ha jók az információim, azért külföldön is már egyre többen ismerik a termékeiteket.
Igen, tehát a termékcsaládot Miskolcon gyártjuk, és a kutyusok révén ugye 13 év tenyésztés során rengetegen megismertek minket külföldön, és elsősorban Amerikába szoktuk eladni a kiskutyáinkat, nagyon sok államban van már több kutyusunk, és barátság révén született egy partneri kapcsolatunk innen Amerikában, ezáltal a termékcsalád is így kikerült Amerikába, és forgalmazzák, illetve itt Európán belül is a környező országokban azért már egyre jobban ismerik, és szeretik, és szokták rendelni.
Azt említetted, hogy mindig te találod ki az újabb és újabb ötleteket. Hát mik a jövőbeli tervek, mik a következő ötletek? Lehet erről már valamit tudnunk?
Hát nagyon sok tervem van egyébként, tehát ilyen kincses bánya van a fejemben, hogy így tényleg végtelenségig lehetne termékeket kitalálni, jó probléma megoldó termékeket, és én úgy gondolom, hogy szükség is van ezekre a termékekre. nagyon sok kiaknázatlan lehetőség. Szeretnénk még azért egy jó pár terméket fejleszteni. Igazából mindig úgy jön az új termék ötlete, hogy esetleg egy még nem meglévő probléma, amivel még nem találkoztam, például valamelyik kutyusunknál felmerül, és akkor arra jön egy ötlet.
Ha egy méhésszel beszélgetek, akkor nem hagyhatom ki azt a kérdést. Olyan sokat hallhatjuk manapság, hogyha a méhek eltűnnek a föld színéről, a földről, akkor bizony az emberiség sorsa is meg van pecsételve. Szakemberként, méhészként neked erről mi a véleményed? Hogyan látod a jövőt? És milyen jó tanácsokat tudnánk adni?
Ez így igaz, ahogy említetted. Sajnos világszerte veszélyben vannak a méhek, illetve az összes beporzó rovarok a környezetszennyezés véget. Úgyhogy ha védeni szeretnéd a természetet, mézet csak a termelőtől vegyetek, ne a nagy áruházok polcairól, mert jelenleg Magyarországon az egész méhész szakma válságban van, nem veszik a mézet, és ezzel ti is tudjátok támogatni a hazai méhészeket, hogy tőlük veszitek a mézet, ami biztos, hogy mézet fog tartalmazni 100%-osan, nem pedig valamilyen kínai cukorszirupot vagy kutyolványt, ami a nagy áruházaknak a polcain van. Az éven kijött egy vizsgálati eredmény, miszerint Nyugat-Európában, azt hiszem, hogy Angliában az áruház polcairól levett mézek 90%-a hamis volt. Tehát nem tartalmazott mézet. És majdhogy nem ugyanez elmondható a hazai áruházak kínálatáról is. Amiben lehet, hogy van méz, de biztos, hogy nem 100%-os, vagy még lehet kevesebb, mint 50%-os, amit pedig a méhészektől vesztek, az garantáltan 100% mézet fog tartalmazni. A hamis mézet az eredeti méztől nagyon nehéz érzékszervileg megkülönböztetni, ezt általában csak laborvizsgálatok útján lehet megállapítani.
Én mindig azt tanácsolom mindenkinek, hogy vezessék be a mindennapjaikba a méz evést, mert nagyon-nagyon jó természetes immunerősítő, és mi a kutyusoknak is előszeretettel szoktunk adni. Arra kell vigyázni, hogy egy éves kor alatt ne kapjon a kutyus mézet, illetve meg kell nézni, ugye, hogyha tudják, hogy a cukorbeteg a kutyus, akkor szintén ne kapjon. De egyébként, hogyha egészséges is elmúlt egy éves, akkor nyugodtan lehet napi egy kis kanállal, akár egy evőkanállal is adni. Nagyon jó immunerősítő a számukra is.
Remélhetőleg sikerült azt bebizonyítanunk, hogy a bioméhészet hogyan találkozik a ti esetetekben a kutyatenyésztéssel. Na de hát áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy nagyon jól kiegészítitek egymást. Tehát nagyon jó páros vagytok, ha már a szakmaiságról beszélünk, természetesen biztos a magánéletben is, de mi most elsősorban a szakmaiságról beszélünk. Tehát van, aki a marketingért felelős, van, aki pedig a megvalósításért, jól gondolom én ezt?
Így igaz. Én inkább a technikai oldalát viszem ezeknek a dolgoknak, Barbi pedig a marketinget és a megvalósítást. Én szeretek inkább a háttérben meghúzódni, inkább a méhekkel tölteni az időt, a marketinget meg a rivaldafényt, azt meghagyom neki.
Igen, én nagyon szeretek egyébként fényképezni, videót készíteni, és ugye a mai világban már elengedhetetlen, hogy a social media platformokon jelen legyünk, és van is rá igény, tehát én imádom a mindennapi dolgokat bemutatni a követőinknek, és igyekszem a legjobbat kihozni, hogy bemutassuk és megszeretessük az emberekkel, akár a kutyusokat és a bioméhészetet.
Beszélgetésünk végén mindkettőtökhöz szól a kérdésem, elgondolkodtatok-e már azon, hogy mi a szépsége ennek a szakmának, amely már nyugodtan kijelenthetjük, hogy hivatás is a ti életetekben, szóval mi jelenti a mindennapos szépségét, akár a bioméhészetnek, akár a kutyatenyésztésnek?
Hát mind a kettőben mindenféleképpen a természet közelsége, meg szeretete, ez a legfontosabb szempont szerintem. Amikor a méheknél vagyok, igazából ott a csendesség, valamint egy kicsit egyé válni a természettel.
Tehát nekem az a kezem, hogy Pácin a bodrok köz gyöngyszeme, tehát én imádok itt élni, én itt nőttem fel, és nem cserélném le semmire, tehát ez, hogy reggel kimegyek, és ez a gyönyörű természet és a madárcsi csergés, és hozzátársul az, hogy azt csinálom, amit valójában szeretek, ez nagyon kevés ember mondhatja el magáról, és én szerencsésnek érzem magam emiatt, mert imádok a kutyusokkal foglalkozni, nekünk ők a gyerekeink, és az meg, hogy a vizopet létrejött, az pedig úgymond egy gyümölcse ennek, és tisztelgés a kutyusok előtt, hogy valami pluszt adhatok nekik, ami általuk és értük jött létre.
Lupis Gergely bioméhésznek és kedves párjának, Balla Barbarának köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikereket kívánok nektek, és további életetekhez jó egészséget és a jó Isten áldását is kívánom.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa a jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilikában találkozott 100 pappal. Verona várja pápát május 18-án. A látogatás programja. Újra megtartják az úrnapi körmenetet a római Santa Maria Maggiore Bazilikához. A világ legnagyobb katolikus tévé, rádió és kommunikációs állomása a magyar adást is 10 000-ek követik. Interjú Sajgó Szabolcs jezsuita atyával, az EVTN Katolikus Televízió magyar adásának egyházi referensével. Ferenc pápa a jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilikában találkozott 100 pappal. A Róma szívében található gyönyörű templom külön termében beszélgetett zárt ajtók mögötte a Szent Atya, a kerületben szolgáló mintegy 100 pappal. A 2 órás párbeszéd kérdés-felelet formájában adott lehetőséget a lelkipásztori témák elmélyítésére. Az idősek, a gyermekek, a szegények javára. A belvárosi templomokban rejlő lehetőségekről, a szent évről is szó esett a találkozón. Pénteken délután 4 órakor tűnt fel a már jól ismert fehér Fiat 500L gépkocsi, benne Róma püspökével a jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilika előtti téren. Itt találkozott ugyanis Ferenc pápa a plébánosokkal, rektorokkal, káplánokkal, kórházlelkészekkel, akik a Római Egyházmegye központi szektorában teljesítenek szolgálatot, 5 prefektúrába tartozóan összesen 38 plébánián. Hívek egy kis csoportja már 3 óra óta várakozott, és nagy örömmel üdvözölte a begördülő pápát. A Szent Atya visszaintegetett nekik, majd behajtott a plébánia kapuján, ahol egy külön teremben zárt ajtók mögött beszélgetett papjaival. Báldó Reina püspök rövid köszöntője után elimádkoztak egy zsoltárt, majd mintegy 20 kérdést tehettek föl a papok a pápának, melyek a lelki pásztorkodást érintették. A gyermekekre való odafigyelés, az idősek gondozása, akik bölcsesség hordozói, ezért óvni kell őket, nem pedig leselejtezni. A munkavilága a társadalom gyengébb rétegeinél, beleértve a migránsokat és a hajléktalanokat, akik a központi termini pályaudvar környékén élnek. Elmaradhatatlan témaként szóltak a közelgő szent évről és a zarándokok fogadásáról, akik a világ minden tájáról érkeznek majd, és elsősorban a belvárosba igyekeznek. A pápát a fiatal plébános Alessandro Pugiotto atya és Francesco Pesce atya, a Római Egyház megye központi részének lelkipásztori koordinátora fogadták. Pesce atya a találkozóról elmondta, hogy a papok igyekeztek elmesélni a Szentatyának az Amoris Laetitia kezdetű buzdítás szavaival élve azt a csodálatos összetettséget, ami a Római Egyháznak ezt a részét jellemzi, ahol az egész világ képviselteti magát, és ami a Szent Év kapuja lesz. A hála érzése és az imádság töltötte el a találkozó résztvevőit, akik megélhették a szeretett közösséget püspökükkel, és buzdítást kaptak tőle szolgálatukhoz, melyel nem csak a belvárosi katolikusokat, de az egész világot ellátják, hiszen itt találkoznak a turistákkal és a zarándokokkal, mondta el a találkozóról a lelkipásztori koordinátor. Valójában nem sokan laknak a központban, de a rómaiak nagy része ide jár dolgozni. Jól lehet, nincs sok fiatal a plébániákon, mégis esténként a római fiatalok mind a történelmi belvárosba jönnek, tette hozzá Pesce atya. Reina püspök is nagyon szívélyesnek nevezte a találkozót, amelyen a pápa atyai szeretettel fordult papjai felé, megosztva velük sajátos lelkipásztori gondolkodását. Olyan pásztor volt, aki elmesélte saját tapasztalatát, nagyon hasznos tanácsokat adott a történelmi belváros lelkipásztori helyzetére vonatkozóan, és ezt a papok nagy örömmel fogadták. Verona várja a pápát május 18-án. A látogatás programja. Közzétették Ferenc pápa veronai látogatásának programját. Az útra abból az alkalomból kerül sor, hogy ekkor tartják az egyház társadalmi tanításáról szóló 14. fesztivált. A pápa találkozik majd papokkal és szerzetesekkel, fiatalokkal és gyerekekkel, börtönlakókkal. Ő vezeti majd a béke arénája, az igazságosság és a béke csókot vált mottójú találkozót, valamint szentmisét mutat be a labdarúgó stadionban. Körülbelül 9 órát tölt a pápa Veronában május 18-án szombaton pünkösd vigíliáján, hogy részt vegyen a 85. Zsoltár szavait idéző találkozón. Nem egészen egy hónap leforgása alatt immár másodszor keresi föl a Veneto régiót, miután április 28-án Velencébe látogatott. Ahogy a Szentatya érkezésekor Domenico Pompili püspök fogalmazott, Verona népek útkereszteződése, a párbeszéd földje, amelyen fel kell virágoztatni a véleménycserét, és különösen a békét a mai nehéz időkben. Amint azt a szentszéki tájékoztató közli, Ferenc pápa május 18-án reggel 6:30 indul helikopterrel a Vatikánból, és 8 órára érkezik meg a veronai Bente Godi stadion előtti térségre. A város és a régió egyházi és politikai elöljárói fogadják a pápát. Pompili püspök, Luca Zaia, Veneto régió elnöke, Demetrio Martino és Damiano Tommasi, Verona város prefektusa és polgármestere. Megérkezését követően a pápa rögtön a Szent Zénó bazilikába megy, hogy találkozzon a papokkal és szerzetesekkel, akiknek beszédet mond. Verona ekkor ünnepli a 4. század helyi püspöke Szent Zénó, a város védőszentje halálának 1650. évfordulóját. A templom előtti téren várják a Szentatyát a gyermekek és a fiatalok, akiket köszönteni fog. 10:45-kor várható a pápa érkezése az arénába, ahol ő vezeti a béke arénája, az igazságosság és a béke csókot vált mottójú találkozót, amelynek során válaszol néhány kérdésre. Az esemény után Ferenc pápa autóval a veronai Montorio börtönbe megy, ahol Francesca Gioieni igazgató, valamint Mario Piramide büntetés végrehajtási igazgató fogadják. Itt a pápa köszönti a rendőrségi dolgozókat, a fogvatartottakat és az önkénteseket, akiknek beszédet mond. A börtönlakókkal elköltött ebédet követően délután 2:30 a pápa autóval a Bente Godi labdarúgó stadionba megy, ahol 3:00 szentmisét mutat be. 3:45-kor indul vissza a Vatikánba, ahová várhatóan 6:45 érkezik meg. Újra megtartják az úrnapi körmenetet a római Santa Maria Maggiore bazilikához. Június 2-án Ferenc pápa a Lateráni Szent János Székesegyházban mutat be szentmisét úrnapi alkalmából. Több év kihagyás után újra megtartják az úrnapi körmenetet is, ami a Santa Maria Maggiore Bazilikához vezet. Visszaáll tehát a hagyomány, ami 2018-ban szakadt meg, amikor Ferenc pápa Corpus Domini ünnepét nem a Lateráni Bazilikában akarta megünnepelni, hanem a római külvárosban, a Casal Bertone negyedben, illetve a következő évben a tengerparti Ostiában. A körmeneteket azóta római helynöke Angelo de Donatis bíboros vezette, akit a pápa egy hónapja főpenitenciáriusnak nevezett ki. 2020-ban a világjárvány korlátozásai, később pedig a pápa egészségi problémái miatt kellett változtatásokat eszközölni, ezért 2020-ban és 2021-ben a Szent Péter Bazilikában mutatott be szentmisét. Az utána következő két évben a Szent Atya tért fájdalmai és hasi műtétje miatt törölni kellett magát a liturgiát. Diego Ravelli püspök főszertartásmester most arról tájékoztatott, hogy idén június 2-án vasárnap délután 5 órakor Ferenc pápa a Lateráni Szent János Székesegyházba mutatja be az ünnepi szentmisét. A szentmise után pedig újra lesz úrnapi körmenet a Santa Maria Maggiore Bazilikához, ahol a pápa eukarisztikus áldást ad. A világ legnagyobb katolikus tévé, rádió és kommunikációs állomása a magyar adást is tízezrek követik. Interjú Sajgó Szabolcs jezsuita atyával, az EVTN katolikus televízió magyar adásának egyházi referensével. Szabolcs atya is részt vett a múlt heti római magyar nemzeti zarándoklaton, ugyanakkor párhuzamosan jelen volt az EVTN vatikáni székház felavatásán, mely a Vatikán tőszomszédságában minden pápai eseményt közvetít és tudósít róla. A felvétel április 25-én múlt héten csütörtökön készült, miután a Szent Atya a 6. pálteremben fogadta a nemzeti zarándoklat püspökeit és 1200 zarándokát.
Kedves rendtársamat, Sajgó Szabolcs atyát kérdezem arról az ünnepi eseményről, amelyre most csütörtök este kerül sor Rómában. Az EVTN katolikus televízió hálózatnak lesz új székház avatója, vagy valami hasonló eseménye. Avasd bennünket be ebbe a titokba, be az örömbe.
Igen, egy valóban nagy esemény a világegyház szempontjából, hiszen egy olyan vallásos, televíziós és rádiós és publikációs hálózatról van szó, ami csak a televízión keresztül is több mint 425 millió családot ér el világszerte, és ennek a kezdete alig több mint 40 évre nyúlik vissza egy kommunikációhoz nem sokat értő Clarissa apáca, Angelica anya indította el, és nyilvánvalóan nagyon rajta van a Jóisten áldása. Magyarországon is létezik, ugye korábban úgy, mint Bonum Televízió, de most már évek óta egyértelműen, mint EVTN katolikus televízió, és mivel igen, az angol szavak azt jelentik, hogy az örök ige televíziós hálózat, Eternal World Television Network, magyarul úgy szokták emlegetni, hogy EVTN katolikus televízió, és a püspöki karnak a jóváhagyása kell minden olyan dologhoz, ami intézmény viseli a katolikus nevet, és ez 2 évvel ezelőtt történt meg, azzal, hogy a püspöki kar egy delegáltat oda küldött a televízióhoz, és akkor használhatják a nyugodtan a katolikus nevet.
Téged kértek meg erre, akkor Szabolcs atya?
Igen, engem kértek el, én 5 év el tudtam vállalni, és mint ilyen jöttem már egy kicsit előbb a magyar zarándoklat előtt szombaton, mert hogy volt egy európai EVTN-esek vezetőinek egy találkozója, ahol megismertük egymást, tevékenységét, terveit, gyakorlatait, inspirálódtunk, kerestük a közös munka lehetőségeit, és mindenre az adta az alkalmat, hogy szombaton, az elmúlt szombaton volt a 101. születésnapja az alapító szerzetesnőnek, és és ebből az alkalomból is jöttek össze, és erre időzítették azt, hogy a korábbi két kis helységből álló EVTM Vatikánót, azt egy nagy helyet is béreltek, megmaradt a régi is. Mindez itt van nagyon közel a Szentpéter térhez, és több mint 30 ember dolgozik most ebben a központban, tehát nagyon megnőtt a szerepe, és a világegyház szempontjából is, hiszen elsődlegesen olyan célja is van, hogy mindent, ami a Szentatyával kapcsolatos, azokat ők is őrzik, átveszik természetesen a Vatikáni Rádiótól is, de ha bármi más is van, azt is őrzik, és ez elérhető tárház, és ebből élnek, mert a fő missziója ennek az egész EVTN katolikus televíziós hálózatnak, tehát a világon, ami hát Ausztráliától, Kanadáig és Dél-Amerikától, Ukrajnáig, és szóval mindenfelé van, nagyon sok országban és sok nyelven, és sok dolgot át is veszünk egymástól. A magyar EVTN egy nagyon jó szerepet tölt be az elmúlt időben, és most is olyan tervekről van szó, ami ma csütörtök este 6 órakor az új szerkesztőségében, stúdiójában, új központjában az EVTN Vatikánónak majd kerül bemutatásra. Elég sok püspök, aki tud, el fog jönni, és az zarándokok közül is egy-két ember, és ott például ilyen, hogy az egész televíziós hálózatnak, a világhálózatnak a gyermekrajzfilm gyártása, az úgy tűnik, hogy hamarosan Magyarországon fog elkezdődni a gyermekrajzfilm gyártása. Ez egy nemzetközi gyártás lesz, tehát nem csak magyar szakemberek, bár a magyar rajzfilm az világhírű, és nagyon...
Megbecsülés számunkra.
Igen, és aztán ugyanígy, hogy több olyan dolgot elindított már az utóbbi időben, és készül elindítani a magyar EVTN, tehát az EVTN katolikus televízió, amiről szintén a zarándokoknak, püspököknek ma este a EVTN Vatikánónak az új stúdiójában szó kerül. Egy borkostól kíséretében speciális tokai bort kapott a Szentatya ma délelőtt a fogadással kapcsolatban, történt a háttérben, és azt fogjuk majd megkóstolni, és ennek a keretében kerül elő majd a magyar katolikus televízió hálózatnak jelen helyzete és az újabb tervei.
Ennek a római székhelyű európai EVTN stúdiónak vagy központnak van magyar munkacsoportja is.
Igen, ugye van egy elég kis létszámú magyar munkaközössége, akik hát elsősorban Budapesten jó címen van a katolikus televízió, a Szeszgyár utca 3 alatt van a stúdiója, elkezdődött ott mellette a közelben egy emeleti, 5. emeleti nagyobb lakás terében, aztán sikerült ezt a földszinti nagyobb területet teljes romos állapotból olyanná tenni, ami most már tényleg nagyon szép, vállalható. Ott kezdtük el tavaly nyáron az EVTN galériát, vagyis hogy a szakrális művészetnek ne csak beszéljünk róla, hanem bemutatója is legyen. Havonta van egy-egy új művésznek a bemutatása, kiállítása, és a művei kapcsán is a gicsről, a esztétikai érzékről, a szakromról, a szakralitásról, a képzőművészetben vannak rendszeresen havonta műsorok a kiállítással kapcsolatban. Ezt is ott kezdtük el. Aztán egy másik központja ennek az EVTN katolikus televíziónak, tehát a magyar hálózatnak, az Berccel a Vászi Egyházmegye területén, ahol nagyon-nagyon sok minden a nyugodt természetben alakul ki. Ott az is egy elképzelés, hogy ott olyan testvéri közösségben legyenek az ott dolgozók, tehát egy ima közösségben, munkaközösségben, emberi, tényleg egy nagyon szép közösségben, és ez fejlődik is. És a legújabb dolog az, hogy egy gazdát kereső nagyobb ingatlan Tordason, nem messze Budapesttől, nagyon gyorsan el lehet érni onnan a repteret, nemzetközi repteret, minden. Ez fontos, mert ezzel a terv, aminek van jezsuita vonatkozása is, mert Sajnovics kastély, egy a nagyobb udvarház, amit aztán a Dreyer család vett meg, fejlesztett tovább, és ahol ilyen Tudor stílusú átalakítások vannak, de jelenleg teljesen romos és gazos az egész, azt valahogy sikerült a gazdát keresve, nem találtak gazdát, és akkor az LVTN-hez került ez az egész ingatlan, és ennek egy nagyon szép tervek vannak ezzel kapcsolatban, maga a rajzfilm gyártásnak is valószínűleg ez lesz a központja, de ezekről délután este majd ottan, ha eljön a Vatikáni Rádió, akkor majd pontosabban még többet is megtud.
Egy gondolatot a hallgatóságról és a nézőkről.
Az LVTN az papírforma szerint elérhető 4 millió háztartásban a Kárpát-medencében. Hogy hányan nézik ténylegesen, hát nyilván sokkal kevesebben, hányan nézik ténylegesen, azt akkor tudnánk, hogyha az igen költséges figyelőszolgálat végezni a mutatókat, hogy hány ember nézi a televíziót, de hát erre nem nincsen pénze.
Becslések?
Hát jó pár tízezer ember rendszeresen nézi, alkalmanként.
Köztük édesanyám is.
Több, igen. Alkalmanként még ennél is több. Sok a visszajelzés van, információs, közönségszolgálati elérhetősége adások alatt, azokon kívül is. Szóval én nagyon ajánlom a Magyar Katolikus Egyháznak, illetve a kereső embereknek, mindenkinek, hogy hát nézzék az EVTN katolikus televíziót, annak egyre növekszik a YouTube tartalma, nagyon sok értékes dolgot, akármikor akárhonnan el lehet érni.
Kedves szabócsütő, köszönöm áldott és termékeny munkát az EVTN programjában.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a Vatikáni Rádió valamennyi hallgatóját és munkatársát.
Köszönöm szépen én is.
Salgó Szabolcs jezsuitatyával Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugár.